találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk továbbra is Mihálovics Andrással.
És továbbra is Ács Gáborral. Köszöntöm ismét a hallgatókat, 0-30-20-10-9-0-9, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Ezzel lehet kontaktálni a műsor készítőivel, illetve e-mailt is lehet írni nekünk az info@millásreggeli.hu. Van Facebook oldalunk is, úgyhogy gyakorlatilag a bőség zavarával küzdünk. Na, a közlekedési hírek tekintetében a Szent István körüli baleseten kívül, amelynek hatásai még mindig érezhetők a Petőfi híd felé a nyugati tér előtt, újabbat én legalábbis nem kaptam. Gábor?
Nem, hallgatok, nekem se írtak, vagy nekünk se írtak hát ide. Valunkra még egy kor...
Csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, mondhatnánk egy kicsit kiferdítve.
Nem közlekedési...
Na, ezzel át is, igen.
Nem napi közlekedési info, csak egy észrevétel, ami még érkezett a Budakeszi úti várható szelek, vagy milyen szaggatott buszsáv, vagy mi olyan hivatalos neve, mi is volt, amit a...
Nem tudom, beszéltünk. Ne töprengjünk ezen élő adásban.
Hogy egymásba érnek a Budakeszi úton egész nap a BKK és a Volán buszok, a nap 95%-ával kevés utassal okádják a fekete füsttel tele a korányi tüdőgondozó szomszédságát. Remélem az út szélesítésével, további aszfaltréteg erdőbe fektetésével sikerül tovább zöldíteni a környezetet. Igen, értjük. Na, de no, amit beharangoztunk, így van.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Jól hallottam én, hogy valaki belenyávogott a szignálba?
Tökéletesen jól.
De most meg nem látjuk a képernyőn, Csaba, hova tetted a cicut?
Megszerezzem?
Hát azt mondtad, hogy önjáró, de csak oda lehet csalogatni.
Itt van mellettem, egy pillanat.
Úgyhogy mindenkinek ajánljuk most aztán különösen a Millás TV követésén.
Mert azt nem mondtuk el, hogy ugye mesél a múlt rovat, az a szignálból kiderül, de hogy továbbra is Katona Csaba történésszel fogunk beszélni. És... itt van, megjött a mai adás másik főszereplője. Milyen névre hallgat az Gizi, állat?
Aki már is kivonult.
Igen, hát mi szeszélyes.
Természetesen. Mi utcai Street Fighter, úgy szedtük össze. Aha. De beilleszkedett a közösségbe.
Igen. No, hát egy érdekes kísérletről olvashattunk a 24.hu-n. Összeállították Magyarország álomkormányát. Érdekes kezdeményezés. Mi is megpróbáljuk követni a jó példát, és mi is egyrészt végigvenni, hogy mire jutottak a 24.hu-nál a kollégák, hogy az mennyire helytálló történészi szemmel, illetőleg hát mi is megalakítanánk a mi álomkormányunkat, de néhány szakmai alapvetést azért fogalmazunk meg. Meddig lehet miniszterelnököt választani? Meddig lehet hadügyminisztert választani? Mert én egy Hunyadi Mátyás miniszterelnököt el tudnék képzelni, mondjuk egy Hunyadi János hadügyminiszterrel karöltve.
Hát induljunk ki szerintem abból, hogy amióta létezik olyan, hogy magyar kormány, az 1848. Már jobban visszamennénk, nyilván lehetne kiemelkedő történelmi alakokat előszedegetni, a kamarási posztól kezdve minden, csak onnantól kezdve parttalanná válná a dolog. Tehát én azt mondanám, hogy legyen két olyan szabály, hogy ad egy 1848-tól napjainkig, ugye azóta van magyar kormány, némi megszakítással, mert azért 1848-49 után picit várni kellett ugye a folytatásra, ez közismert a történelemből. Másfelől pedig szerintem tekintsük azt is szabálynak, hogy miniszterelnöknek azt jelölhetjük, aki volt miniszterelnök, tehát bármennyire szimpatikus nekem Jókai Mór, őt nem fogom miniszterelnöknek javasolni. Egyrészt már nem volt, másrészt már alkalmatlan lenne rá, de ez egy más kérdés.
Jó, hát azok közül választunk, akik betöltötték ezeket
a posztokat. Szerintem ez így van rendjén.
Na hát a 24-nél a kollégák Vekerle Sándort hozták ki, konszenzusosan a legjobb eddigi miniszterelnöknek, illetve az államkormány fejének. Kíváncsian várjuk, hogy nálad
Akkor inkább egy kicsit ugye történészekből álló, hát hogy is mondjam, alkalmi bizottság hozza össze ezt a listát. Wecker lett a miniszterelnök. Milyen érdemei vannak a Wecker Sándornak, amik erre a posztra, erre a képzeletbeli elismerésre, hogy minden idők legjobb miniszterelnöke őt feljogosítják?
Hát ott kezdeném, hogy alapvetően egyetértek ezzel a dologgal. Tehát Wecker-le Sándor több olyan dolgot fel tud mutatni, amiről azt gondolom, hogy hát talán egyedülnek mondható. Kezdjük mindjárt azzal, hogy az első polgári származású miniszterelnök, tehát amit a kollégák is rámutattak, és teljesen egyetértek, egy olyan ember, akinek nem volt hátszele. Tehát a 19. századi polgárosuló, modernizálódó Magyarország, közelebbről a monarchia, mondjuk úgy, hogy felívelésének egy olyan figurája, egy olyan self-made man figurája, aki valóban a szaktudásának köszönhette azt, hogy előre lépegetett a ranglistán, és többnyire a problémákat is így kezelte. Tehát nem véletlen, hogy háromszor volt miniszterelnök, ezt sem sok ember mondhatja el magáról, ugye három különféle helyzetben. Egyébként pedig egy olyan emberről beszélünk, aki volt pénzügyminiszter is, tehát fogalmazunk úgy, hogy képes volt a politikai váltásokat is megcsinálni, ő volt miniszterelnök az országos alkotmánypár színeiben, kétszer is, de korábban a szabadelvű pár színeiben. És ő valahogy mindig akkor került elő, amikor éppen tüzet kellett oltani. Tehát a három miniszterelnökségét megnézzük, és a tűzoltáskor általában azt az embert veszik elő, aki tényleg ért ahhoz, amit csinálni kell. Hát ugye modellezzük a szituációt, nincsen baj, lehet a posztokkal játszadozni, de amikor valamit rohadtul meg kell oldani, akkor mégiscsak ahhoz nyúlok, akiről tudom, hogy ez az ember, ez rendelkezik azzal a tudással, ami följogosítja őt arra, hogy megbízom ezzel a feladattal, és lehetséges, hogy meg fogja oldani a problémát. És ugye, ha megnézzük a miniszterelnökségeit, ugye van az első 1892-1895, ezzel kezdte, de nem is erre térnék most ki elsődlegesen, hanem azzal, ami 1906-ban kezdődött, ugye? Hát akkor van, hogy a fehérvári kormánynak a bukása, egy totális alkotmányos válság. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Egy olyan országos probléma, beszéltünk itt róla a műsorban, hogy amikor az ellenzék megnyeri a választást, és az egésznek az lesz a következménye, hogy hát nem nevezik ki, nem bízza meg az ellenzék vezetőjét, Ferenc József a kormány alakításra, hanem ugye létrejön az úgynevezett darabont kormány, és akkor a vasutasztrájtól kezdve minden van ebben az országban, totális szétesés, és amikor sikerül végre úgymond konszenzusra jutni, akkor ő lesz a miniszterelnök, és viszi tovább a dolgot. Tehát egy olyan helyzetbe áll a kormányrúdhoz, amikor tényleg baj van. És a másik ilyen, ami gyakorlatilag már nem is volt képes azt a válságot kezelni, de azt meg senki nem lett volna képes. Az 1917. augusztus 20-án miniszterelnöknek lenni Magyarországon, ízlegessük a dátumot. Tehát, hogy mikor kerül ő oda ott a háború hajrájába. És október 30-ig viszi ezt a rendkívül nehéz feladatot. Most gondoljunk bele abban, amikor szóba jön a neve, a legegyszerűbb volna azt mondani, hogy hagyjatok már békén, gyerekek, ezt én nem fogom csinálni. Ugye? De nem ezt mondja. Úgyhogy egy kiváló gazdasági szakemberről beszélünk, aki három különböző helyzetben is meg tudta állni a helyét. Én azt gondolom, hogy mintaszerű az, amit ő csinál, és hát akkor nem szólva az olyan egyéb jellegű tevékenységéről, amikor azt mondom, hogy vekerletelep.
Igen.
Tehát, hogy ehhez is köze van.
De ahhoz képest, hogy minden idők legjobb magyar miniszterelnöke, majd, hogy nem kijelentetjük, hogy történészi konszenzussal, méltatlanul alul értékeljük Wecker-le Sándort is, mint oly sokakat a magyar történelemben, ugye?
Igen, és ez megint azt gondolom, hogy egy ilyen elég sajátos dolog, hogy amikor ha valaki tisztességgel végzi a munkáját, megoldja a feladatát, akkor az nem feltétlenül látványos dolog. Ugye mindig azt szokták felhozni példának, hogy ha valaki a könyvelők történetét kutatná, és csak az újsághíreket olvasná, akkor arra jutna, hogy a könyvelő az aki sikkaszt, mert minden újsághír arról szól, hogy a könyvelő sikkaszt. Az nem újsághír, hogy a könyvelő nem sikkaszt, hanem tisztességgel végzi a melóját. Na most Wecker-éhez nem fűződnek balhék, botrányok, nem csinált látványos dolgokat, nem üzent hadat, ez nem az ő világa volt, tehát nem lehet olyan roppant látványos, ma úgy mondanám, hogy titelblattra kívánkozó dolgok nem fűződnek a nevéhez, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy pontosan ebben rejlik az ő nagysága. Tehát képzeljünk el egy olyan embert, aki nem megy bele a rendkívüli helyzetekbe, viszont meg tudja oldani azt, ami a feladata. Tehát ez egyfelől nem hálás, nem népszerű dolog, másfelől pedig azt gondolom, hogy nagyon tiszteletre méltó.
Oké, miniszterelnöki posztot kitárgyaltuk. Most azon gondolkodom, hogy melyiket vágyjuk még. Azt gondolom, bízunk hogy a Csabára. Pénzügyminiszteri poszt illik leginkább a műsornak a profiljába, és ott a történészek konszenzusa szerint Kossuth Lajos lett furcsa módon a pénzügyminiszter, és akkor most Kossuth Lajos nagyon sokféleképpen kormányzóként, politikusként, majd hogy nem kvázi miniszterelnökként ismerjük, de pénzügyminiszterként mit tett le az asztalra, ami miatt ekkora egyetértés van abban, hogy ő minden idők legnagyobb magyar pénzügyminisztere lehet?
Hát ugye ez két felől közelíteném meg a dolgot, aztán mindjárt visszatérünk Kossuthoz is. Az egyik az az, hogy elnézve a listákat, és valójában bennem is ez munkál, elég hangsúlyosan dominálja ezeket a névsorokat a 19. század. Ez alatt értem nagyjából az első világháborúval bezáródó időszakot, tehát nem matematikailag számolva, hanem a történészi hosszú 19. század fogalmát használva. És ebben szerintem talán az rejlik, hogyha meggondoljuk, hogy a 19. század mind 1848-49 kurtára sikerült kísérlete, mind pedig 1867-től, az felépíti a modern Magyarországot, tehát jó részt megteremti azokat a jogokat, kereteket, mindent, ami gyakorlatilag a mai napig az örökségünk, és ami azóta finomodott. A 20. század, amivel viszont elfogultabbak vagyunk, hát mind a két háború...
Meg lerombolta ezt az egészet.
Igen, hát nem is lerombolta, de erodálta, volt, hogy teljesen lerombolta, és ugye emiatt nagyon nehéz azt mondani, hogy onnan válogassunk. Most Kossuth Lajos nevéhez mi fűződik pénzügyminiszterként? Hát ugye az egyik nagy követelés volt 1848-ban a Magyar Nemzeti Bank. Erre ugye sajátos formában került sor, hiszen egy már létező bankból, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankból lett kvázi nemzeti jegybank, meg is jelentek azok a bizonyos Kossuth bankok, amiket a családok ugye a tiltás ellenére otthon őrizgettek, de végső soron megteremtette az önálló magyar pénzügyi rendszer alapjait, ami ugye 1867-től megint csak olyan értelemben nem működött, hogy nem volt önálló magyar nemzeti bank. Önálló magyar nemzeti bank a Horthy korszakban jött létre 1924-be, hosszú előkészület után. Tehát azt gondolom, hogy Kossuth Lajos elsősorban ezt predesztinálta erre, hogy egyfelől tényleg van az emberben egy kis elfogultság a 19. század iránt. Idézem megint azt, hogy nagyon sokszor előtt, hogy régen minden jobb volt, ez nem feltétlenül igaz, de másfelől tényleg ezen a poszton is komoly teljesítményt tudott nyújtani. És hogyha belemegyünk így a 20. századi pénzügyi dolgokba, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon könnyen előkerül valami ellenérv. És nem véletlenül hangzott el a kollégáktól is az, hogy lehet, hogy valaki kiváló teljesítményt nyújtott, de nem feltétlenül egy olyan kormányban, amivel szimpatizálunk.
Aha.
Tehát aztán hogyan mérlegeljük azt, hogy kinyújtott kiemelkedő teljesítmény? Milyen helyzetben? Mik voltak a lehetőségek? Mekkora volt a mozgástér? Tehát mi jelölte ki az akciórádiuszát? Úgyhogy én azt gondolom, hogy Kossuth Lajos tényleg egy ilyen konszenzusos figurának nevezhető itt. Ő az, akit talán azt gondolom, hogy mindenki elfogad, és valóban van komoly pénzügyi teljesítménye is, úgyhogy én megszavazom őt, ezzel nem is vitáznék.
Na, Gábor,
hogy voltak kiváló szakemberek, mások is ezen a poszton.
Én most átadnám Csabának a szót, hogy mondja az ő saját jelöltjét, illetve azokra, akik eltérnek attól, amit a kollégák mondtak, esetleg a történészi konszenzustól,
Kánontól. Akkor két posztot már kilőttünk. Uh-huh. Vekerle Sándort, azt mondta Csaba, te is szívesen tennéd minden idők legjobb miniszterelnökének. A belügyminiszteri poszton Tisza Kálmán szerepel.
Ezzel is nehéz volna vitázni. Tehát ugye Miklós László kollégám mondta a Történelemtanárok Egyesületének az elnök, hogy hát ez nem egy népszerű poszt. Tehát ugye nem ritkán szokott olyan lenni, hogy a toplistákon a belügyminiszterek neve szerepel, hogy mennyire klassz intézkedést hoztak. A belügyminiszter az tényleg az, akit nem szoktak szeretni, akit szidnak, akit felszólítanak lemondásra. Tisza Kálmánnal, hát hogy is mondjam, nem biztos, hogy tudnék jobbat. Megmondom miért. Szintén szerepelt az érvek között, és maximálisan egyet kell vele értenem, hogy az ő nevéhez fűződik, az ő hosszú miniszterelnökségi idejéhez, de ugye egyéb posztokat is betöltött, valóban a modern magyar közigazgatás kiépítése. Az már más kérdés, hogy ez hogyan működtette. Tehát, hogy itt ebből csinált egy ilyen, mondjuk úgy, hogy a személyéhez erősen tapadó, majdnem hogy feudális rendszert, de ez a tartalom, ellenben a keretek viszont valóban az ő nevéhez fűződnek. És még egyet ne felejtsünk el, hogy azért a monarchiának sokáig volt egy elég liberális hozzáállása a különféle, mondjuk úgy, hogy politikai dolgokhoz. Tehát nem volt annyira jellemző a monarchiában, nem azt mondom, hogy nem volt rá példa, mert azért volt természetesen, hogy politikai okok miatt a belügy az föllépett volna. Amikor ennek az ideje eljött, akkor általában a kisebbségek meg a nemzetiségek szenvedték meg, ami egy visszalépés volt, és sajnos előre mutatott a 20. századi viszályok irányába. Hát gondoljunk például a Matica Szlovenska betiltására, vagy a felföldi szlovák gimnáziumok betiltására, a román nemzetiségi politikusok elleni perekre, tehát volt egy ilyen visszaütése, de azért ez a közigazgatás az ő nevéhez fűződik, ennek a kiépítése, ez egy elég hatékony közigazgatás volt. Talán azt mondanám, hogy még azt sem lehet véletlennek nevezni, ugye picit megint visszanyúlva a történelembe, hogy rengeteg olyan tisztviselő találunk, aki 1848 előtt is részt vett a közigazgatásba, 48-49-ben is, utána is, meg 67 után is, amíg megérte. Viszont ezt váltotta föl egy modernebb csapat, és azért az nem volt jellemző a hatalmakra, hogy mondjuk a közigazgatásban dolgozó embereket leváltotta volna mondjuk egy középszintől lefelé. Ilyet csináltak a kommunisták 1949-ben, meg is lett a következménye, nem is javaslom egy kormánynak se, hogy hasonlót csináljon, mert alapvetően kialakult az a szakember gárda, amelyik a munkáját végzi, és egyébként pedig apolitikus. Ennek vannak előnyei. Hát azt gondolnám, hogy őt talán én megszavaznám.
Oké. Akit nem?
Kit nem? Igen, mert nem fogunk tudni az egész kormányon végigmenni.
Menjünk végig, de nehéz belekötni, megmondom őszintén. A külügyminiszter Andrássy Gyula, hát itt ugye van egy kis csalás a dologban, erre Gerő András is utalt, hogy ő valójában külügyminiszter a monarchia színeiben volt. Mindazonáltal én nagyon szívesen megszavaznám ifjabb Andrássy Gyulát magyar külügyminiszternek. Az idősebb Andrássy Gyulát magyar külügyminiszternek. Hát nem véletlen. Azt kell mondjam, hogy az utolsó magyar politikus, aki nagyon nagy befolyást tudott gyakorolni az összeurópai politikára. Hát gondoljunk a, úgymond a élete csúcsaként lezajló berlini kongresszusra. Viszont ahhoz, hogy ő ezt meg tudja csinálni, ahhoz az kellett, hogy Magyarország része legyen egy nagyobb egységnek, úgy, mint az osztrák-magyar monarchiának, tehát egy birodalomnak, és ennek a színeiben tudjon politizálni. De nem véletlenül került erre a posztra, hiszen minden adottsága megvolt hozzá, hogy kiválóan töltse ezt be. Ugye korábban éppen miniszterelnök volt Magyarországon. Ő lett volna még egyébként egy erős jelöltem a miniszterelnöki posztra, ezt megmondom őszintén. És természetesen olyan figurákat is lehet említeni, mondjuk Bethlen István, akinek a nevéhez fűződik a Horthy korszak konszolidációja. Mindazonáltal én azért gondolom, hogy neki itt a helye, mert tényleg az utolsó magyar politikus, és aki megmutatta ráadásul azt, hogyha nem szembe megyünk mindennel és mindenkivel, hanem részt vállalunk egy nagyobb egészből, akkor egy win-win szituáció alakulhat ki. És ő ezt kiválóan tudta csinálni. És még egy dolog, amit nagyon a javára kell írnom, igaz, hogy akkor már betegeskedett is, de pontosan tudta, hogy mikor kell visszavonulni. Amikor azt mondta, hogy én itt megtettem magamét, nem görgetem tovább egy vagy két évig ezt a dolgot.
Igen.
Őt én ide mindenképp.
Hadügyminiszter...
Görgei Artúr, hát azt gondolom, hogy tekintetben...
Hát a katona volt inkább sem, mint hadügyminiszter, és ugye a hadügyminiszternek inkább szervezőnek kell lenni sem, mint ugye a csapatok vezetésében élen.
Ugye szokták mondani, hogy a hadügyminiszter az véletlenül se legyen katona, mert az egy másik feladat. Hát ezt azért így nehéz kijelenteni, hogy attól, hogy valaki egyenruhát hord, nem alkalmas hadügyminiszternek. Görgei esetében én azt gondolom, hogy szintén működik az emberben egyfajta pozitív elfogultság, hiszen mennyiszer lehet azt hallani, hogy a magyar katonák a legjobbak a világon, de hát úgy Mátyás király óta háborút nem nagyon nyertünk, tehát ezen lehet, hogy érdemes így elgondolkodni. És akkor van egy olyan hadvezérünk, aki viszont valóban parád és katonai teljesítmény nyújt, ez Görgei Artúr, és akkor őt meg a mai napig divat árulózni, hogy micsoda igaz ember volt, mert előre, mert hogy letette a fegyvert, és ezzel megakadályozta a forradalom győzelmét, sőt, olyan elmélet is van, hogy ő valójában egy alvó ügynök volt, egy szuperkém, akit becsempésztek a Habsburgok, mint egy ilyen kakuk fiókát, és a megfelelő időben felélesztették, hogy most akkor árulj el a magyar forradalmat. Hát ha ez így volt, akkor túltolta a szerepét, hiszen többszörösen elpáholta a másik oldal seregeit, hogy finoman fogalmazzak. Ő valóban elsősorban katona volt. Itt én megemlítenék megint egy olyan nevet, aki egy nagyon nehéz helyzetben állta meg a helyét, azt gondolom, ez Bartha Albert. Miklós László kollégám is rászavazott, és nem véletlenül említeném Bartha Albert nevét, mert hát a neve, az újszerűen az ő neve is eltűnt a semmibe, ezt tudjuk. Tehát ezzel nyilván nem mondok újat, hogy alig lehet rá emlékezni, de amikor meg kellett oldani egy olyan feladatot rendkívül nehéz helyzetben, hogy hogyan kezeljük a hadsereg kérdését, akkor ő azért ott igyekezett megállni a helyét. Van ebben egyfajta emberi tisztesség is, úgyhogy talán őt meg Görgeit így megosztva raknám oda, meg Görgeitől meg semmiképp nem akarnám elvitatni, hogy neki itt helye van. Tehát azt gondolom, hogyha ő nem a fronton szolgál. Ki tudja, mi lett volna vele, például a szerepet vállalhat a monarchiába? Hogy állta volna a helyét?
Bizony.
Nem tudjuk, de kiváló figura, azt gondolom. Az oktatási minisztert illetően meg hát itt Lebesberg Kunu erős vetélytársa volt Ötvös Józsefnek, de én az egyéni szimpátiám miatt, amellett ő végtelenül tisztelem mind a személyét, mind a teljesítményét Lebesberg Kunónak, én is Ötvös Józsefre szavaznék.
Mert?
Egy olyan emberről beszélünk, aki egyedüliként tárcát vállalt, illetve kapott 1848-ban és 1867-ben. Tehát ugye egyfelől a Batthyány Lajos, Róf Batthyány Lajos kormányába, másfelől pedig a ifjabb Andrássy Gyula féle kormányba, tehát a monarchia első kormányába. Az ő nevéhez fűződik a közoktatásnak a modernizálása, ha úgy tetszik. Az ő nevéhez fűződnek ugye ezek a dolgok, hogy a nemzetiségi törvény, tehát ugye egy nagyon Európában szokatlanul liberális nemzetiségi törvény, a zsidóság emancipációja, tehát a modern Magyarország olyan talpköveit rakta le ez az ember, hogy anélkül ma el sem tudnánk képzelni az életünket. Uh-huh. És egy végtelen tisztességes, pacifista figuráról beszélünk, aki 1848-ban odaáll a forradalom és szabadságharc mellé, de amikor az elkezd radikalizálódni, amiből ő képtelen azonosulni, akkor elvonul Münchenbe, hazatér, 1853-ban, ha jól emlékszem, nem is éri őt semmiféle büntetés, és gyakorlatilag általános tisztelet övezi. Nagyon ritka dolog. És föl sem merül, hogy ne ő folytassa azt a munkát, amit 20 évvel korábban abba hagyott. És ez a hívő katolikus ember, ez például egyértelműnek tartja azt, hogy attól, hogy kinek mi a hite, világnézete, attól még egyenrangú állampolgár mindenki. Tehát túl tud lendülni, úgymond, azon a dolgon, ami viszont nagyon sok ember nem volt képes. És ezt érvényesíti maradéktalanul a politikába. Van róla egy történet, nem emlékszem már sajnos, hogy ki írta róla, de lényeg az, hogy valami egyesületben találkozik vele, egy polgári származású figura, és úgy szólítja meg őt, hogy báró úr. És erre ötvös azt válaszolja, hogy pardon kérem, így szólítson engem ötvös úrnak. Miért fontos ez? Mert ott és akkor egyenrangúak, nem a feudális megszólítás kéri, de nem is kezd el bratyizni, hogy mondd csak nekem per pepi, hanem azt mondja, hogy ötvös úr. És ez a hozzáállás, azt gondolom, hogy egy olyan dolog, ami mintaszerű. És akkor rögtön mellé teszem megint egy olyan embert, akivel szerintem majdnem, hogy lehetetlen vitatkozni, Deák Ferenc. Hát a hazabölcse. Tehát ha van olyan ember, akinek kulcs szerepe van abban, hogy létrejöjjön az a kiegyezés, vagy ahogy később hívták, kiegyenlítődés, aminek nyomán 1867-től elindul az osztrák-magyar monarchiában belül Magyarországnak az a prosperálása, amire a mai napig büszkék vagyunk, és ugye szoktuk emlegetni, hogy a polgárosulás, a gazdasági fejlődés, és egy jó ideig valóban a liberális törvényalkotásnak is egy aranykora, hát ez Deák Ferenc. Ez a végtelen higgadt, jó humorú, és megvesztegetetlenül tisztességes ember. Egy politikusra mondtam ezt. Azért gondolkodjunk el, hogy ez nem feltétlenül lehet mindenkire elmondani. És ugye igazságügyminiszter volt 1848-ban, később nem vállalt ilyen szerepet. Miért nem vállalt ilyen szerepet? Logikus lett volna, hogy ő legyen a miniszterelnök 1867-ben? Én azt gondolom, igen.
Igen.
Képviselőként ott volt. Nem akart semmilyen szerepet vállalni. Ő egyebek mellett azért adta el az alai birtokát, és élt meg a különféle így bejövő jövedelmeiből, hogy semmiféle posztot ne vállaljon el, mondná, hogy abban a pillanatban, hogyha elvállal valamilyen posztot, akkor már valamihez igazodnia kell, tehát már nem szabad emberként dönt. Uh-huh. És ő, aki mindig higgadt tudott maradni, mindig respektálták, azt gondolom, hogy egy mintaszerű magatartást tudott tanúsítani, gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megjelent a magyar politikában, aki a reformkor idején, lényegében egészen a haláláig. Tehát nehezen tudnék belekötni.
Oké, az utolsó poszt az agrárminiszter. Érdekes módon itt volt talán a legnagyobb különbség a megkérdezett történészeknél a 24.hu cikkében. Itt nagyon sokan szóba kerültek, és itt volt 20. századi politikus és romány miniszter úr szemében, de a Darányi Ignáztól kezdve Buza Barnán keresztül Betlen Istvánon át egészen sokak neve felmerült, mint hogy minden idők legjobb agrárminisztere. Hát aztán a végén a befutó Nagyatádi Szabó István.
Nagyatádi lett, így van.
Egyet értesz?
Megosztanám a posztot, tehát nyilván én új neveket már olyan értem, nem fogok bedobni, most így a hasamra üthetnék, és mondhatnám azt, hogy hú, van egy rejtett tehetség valahol, ennél a kollégák sokkal képzettebbek sem, mint hogy ezt meg lehessen csinálni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy Nagyatádival egyetértek, de Darányit azért odaraknám mellé. Tehát nem érzem azt, hogy kettőjük között akkora különbség volna, és hogy mondjam, mind a ketten szakminiszterek voltak. Ugye az agrárminisztérium ez nem az a hely, ahova leszoktak tenni egy-egy úgymond politikai karrieristát. Ott azért általában a szakértelem szokott nagyobb szerepet kapni. Én nem tudnék közöttük dönteni, viszont egy picit hadd egészítsem ki ezt a kormánylistát ide. Ugye oktatási miniszterként szavaztuk meg Ötvös Józsefet. Én hadd tegyek be egy kultuszminisztert is. Tehát így elválasztva egymástól a kettőt, ugye, és oda tenném Klebersberg Kunót. Ha ezzel kiegészíthetném. Uh-huh. És még egy dolog, amivel nagyon egyet tudok érteni, és ami szerintem nagyon-nagyon fontos, ez Baross Gábor személye. Ugye itt ő ilyen plusz miniszterként jött be, közlekedési miniszterként, nyilván ezt az áronkormányt lehetne kitágítani, hiszen nem beszéltünk például számos olyan miniszteri posztról, ami Magyarországon azt gondolom, hogy megkövetelni, hogy valaki betöltse, mint innovációs miniszter. Például Széchenyi István. Tehát Széchenyi István nagyon el tudnám képzelni egy ilyen innovációs minisztériumban. Képzeljünk bele, egy történelmi játék, hogy Egyszer valaki földobta, hogy például Johann Wolfgang von Goethének, ha lett volna lehetősége e-mailen levelezni mindenki mással, akkor mekkora teljesítmény tudott volna nyújtani. Ezt megfordítom erre is. Képzeljünk el egy olyan embert, mint Széchenyi István ebben a modern körben, és őt nagyon el tudnám képzelni, hogy az ország gazdaságát, iparát hogyan tudná fejleszteni egy európai kontextusba gondolkodva. Tehát nagyon sok felé el lehetne még vinni ezt a dolgot, mindazonáltal visszakanyarodnék oda. Baross Gáborral kapcsolatban elhangzott egy jó érv, az ő minisztersége alatt a MÁV nyereséges volt. Pont.
Ez volt az utolsó időszak, gyanítom.
Én is ezt bezárnám. Nyilván ez nem csak rajtam múlott, de hát még a tények azok tények. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes játék volna ilyen értelemben. Ne felejtsük el, hogy voltak a 20. században is kiváló külügyminiszterek, többen is. Tehát,
igen, meg igen. Nagy nevek nem szerepelnek a listán.
Csaba, még
István, mint miniszterelnök. Széchenyi István nem szerepel a listán. Tehát, sokan lemaradtak.
Még egy-két hiányzó.
Mondhatnám Péter Jánost a külügyminiszteri posztra. Tudjuk, hogy milyen körülmények között töltötte be, de mindazonáltal kiváló diplomata volt. Tehát itt ugye ez egy nagy csapda, hogy rakjuk össze őket, de ilyenkor az ember úgy érzi magát, mintha egy foci csapat edzője lenne, és van három kiváló kapusa, meg két kiváló jobb szélsője, meg három nagyszerű bal hátvédje, de hát nem lehet őket mind betuszakolni a csapatba.
De Csaba, még egy-két nevet a végére mondasz, aki esetleg nem merült föl a cikkben, de neked eszedbe jutott, hogy itt lenne a helye?
Itt nem illetően említettem Pétert, meg megemlíteném például Kánya Kálmánt, tehát ugye a külügyminiszteri pozícióba, akire azt gondolom, hogy mindenképp érdemes elgondolkodni a nevém, mert neki is azt gondolom, hogy minden adottsága megvolt ahhoz, hogy kiváló diplomataként szerepeljen és végezze a munkáját. De egyébként nagyjából egyetértek azzal, amit a kollégák összehoztak, és ha megnézzük, van egy-egy, azt gondolom, hogy egyéni javaslat. De alapvetően elég nagy fölénnyel jöttek ki ezek, akik győztek, és azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Olyat akkor sem mondanék, hogy ez minden idők legjobb miniszterelnöke, minden idők legjobb. Ez nyilván egy véleményes dolog, de az biztos, hogy ez nem volna így egy rossz kormány, és akkor sem volna egy-egy rossz kormány, ha most, mit tudom én, Vekerle helyére beülne az idősebb Andrássy Gyula. Akkor sem volna, ha az Ötvös helyére mondjuk beülne Trefort Ábel, hogy mondjak egy másik nevet. Tehát egy Trefort azt gondolom, hogy bárhol beférne ebbe a csapatba, ha nem tartaná előtte a táblát a kezében Báró Ötvös, meg a Klebersberg. Tehát így nehéz.
Igen.
Azért ez jól esett végig hallgatni.
A 24.hu cikkének a végét idézném, hát hogy ugye úgy tűnik, hogy az a jó politikus, akit államférfinek minősít az utókor, és Churchill nyomá, hogy mi az, hogy államférfi, ő egyszer azt mondta, hogy a politikus és az államférfi elsősorban azt különbözteti meg, hogy előbb ilyen rövid távon gondolkodik, meg akarja nyerni a választásokat, hatalmon akar maradni, még az utóbbi hosszú távra tervez, a jövő érdekében politizál alapelveit és meggyőződését, akkor sem adja fel, ha az népszerűségvesztéssel jár. Hát az imént, ahogy az uraknak a portréját felvázoltad, nagyjából egyetértetünk Churchill definíciója nyomán, hogy államférfiakról van szó.
Valószínűleg nem véletlenül róluk emlékezünk meg, és ugye egy nagyon sajátos dolog, hogy azt gondolom, hogy ez a magyar történelemi múlthoz ez is hozzátartozik, hogy azért az emberi elgondolkodik azon, hogy olyan eszünkbe jutott egyetlen női miniszter is, de hát ugye szűkös a választék, hogy ez a magyar történelmi hagyomány, egyáltalán az európai történelmi hagyományból következik, hogy hát ha visszatekintünk ilyen jó szűk 200 évre, azért női miniszterek nem nagyon voltak, de azért Kéti Anna nevét megemlíteném. Tehát azért ne felejtsük el, hogy voltak valóban ezen a téren is kiváló emberek, hát Ratko Annára már kevésbé lennénk büszkék, de ez a megint külön történet, hogy ebben hogyan és miként kéne belemenni. De azt gondolom, hogy ez nem volna egy rossz csapat. Én szívesen idézőjelbe pályára küldeném őket szövetségi kapitánként, erre azonban nincs lehetőség.
Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, és folyamatosan érzése volt az embernek, hogy róla, meg róla, kicsit még többet kéne tudnunk, úgyhogy remélhetőleg majd többükről, akikről még nem beszéltünk majd, akár részletesebben is.
Hát, rengeteg embert elő lehetne venni, hát Paulert Ivadar, nagyon hosszan lehetne sorolni, jártunk még ezzel.
Jó, szuper, oké. Folytatjuk jövő héten, nagyon szépen köszönjük, hogy ebben...
Köszönöm a tippet, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt. Jó volt játszani.
Na, mi is örültünk neki. Szép napot, jó munkát, szia-szia.
Íme.
Visszatért. Igen, bezárult a kör. Macskával kezdtük, macskával fejezzük be. Katona Csaba történésznek köszönjük szépen.
Sziasztok, köszönöm a figyelmet. Ja.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban